Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A Nyárád és a Két Küküllő mentén olyan nemesi rezidenciákat találunk, amelyek szépen felújított és mediatizált műemlékeink közé tartoznak, mint például Erdőszentgyörgyön, azonban vannak olyanok is, melyek úgymond megbújnak és nem kerültek annyira a figyelem központjába. Dacára ennek ugyancsak a mesélő kastélyaink közé tartoznak. Témánk kastély a Nyárád és a Küküllők mentén.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Ma déli vendégünk dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy tisztelettel köszöntök a rádiónk mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is befáradt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójába.
Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit, szerkesztő urat, önöket, hölgyeim és uraim, örvendek, hogy újra itt lehetek. Úgy, ahogy hallották, tehát a mai műsorban olyan épületeket fogunk bemutatni, amelyek sok esetben nem képezték művészettörténeti kutatás tárgyát, nagyon keveset tudunk ezekről az épületekről. Mégis úgy gondoltuk, hogy azt a keveset is megosztjuk önökkel. Ugye itt Darlacról beszélhetünk, Mikeszászáról, vagy éppen Hosszúaszóról, Backamadarasról, Mikefalváról. Persze van egy kivételünk, Erdőszentgyörgy, amely az elmúlt éveknek köszönhetően Maros megye egyik turisztikai látványossága lett.
Történész úr, a Nyárád mentén kevés kastély vészelte át a történelem viszontagságait, ilyen például a Backamadarasi kastély. Mit kell tudjunk az épület történetéről, történelméről és a birtokos családról?
A Backamadarasi birtok a 16-17. Században olyan családok tulajdonában volt, mint például a Mihályfiak, a Kovacsociak, vagy éppen a Sigérek. 1744-ben tudjuk azt, hogy kúriájuk van a Betleneknek, a Gyulafiaknak, a Kornisoknak, a Lázároknak, vagy éppen a Naláciaknak is. A Naláciaknak a kúriája egy nagyon-nagyon egyszerű szalmatetős épület volt, amelynek 1759-ben történik említése. 1785-ben a Naláciak számítanak a legnagyobb birtokosoknak Backamadarason. A Petricevics horvát család a 19. század elején kerül Backamadarasra. A történészek úgy gondolják, hogy Petricevics Albert 1826-os házassága Szentkereszti Zsuzsával, ez lenne az az esemény, amelynek a következtében Backamadarasi birtokosok lettek, és talán ehhez a Petricevics horvát Alberthez kapcsolódik az udvarház megépítése. Egyesek az 1830-as, 1840-es évekre teszik ennek az épületnek a létrejöttét. A Petricevics horvát család maradt ennek az épületnek a tulajdonosa egészen a 20. század első feléig. Hogyha a Petricevics horvát családról kell elmondani néhány gondolatot, akkor mindenképpen ki kell hangsúlyozni azt, hogy horvát származású, birtokai a Dalmát tengerparton feküdtek. A 16. század elején a törökök előretörésével a család egyes tagjai Magyarországra, majd pedig Erdélybe telepedtek. Erdélybe való áttelepülésük után kezdték a Petricevics horvát nevet használni. Hogyha a család tagjai közül néhány kiemelkedő személyiséget meg kellene említeni, akkor mindenképpen kezdeném a sort Pericevics Horváth Kozmával, aki a 17. századi Erdély egyik híres jogtudósa volt. Aztán meg kell említeni Pericevics Horváth Boldizsárt, aki 1753-tól egészen haláláig az erdélyi unitárius egyház főgondnoka volt. Tudjuk azt is, hogy 1745-tel kezdődően naplót vezetett. Pericevics Horváth Ferencet említeném még, aki ugyanúgy az unitárius egyház főgondnoka volt 1778-tól 1804-ig. Íróként is tevékenykedett, a fő művének a címe az unitárius atyafiaknak mentségére és egyszer s mint keresztényi értelmeknek megvilágítására rendeltetett írás. Majd említeném Pericevics Horváth Dánielt, aki több ízben Felsőfehér vármegye országgyűlési követe volt. Az erdélyi színjátszás mecénásaként tevékenykedett, 1813-14-ben a Kolozsvári Társulat igazgatója volt. A Farkas utcai színház felavatásakor 1821-ben elszavalta saját Prológus című költeményét. 1824-től 26-ig a színház intendánsaként tevékenykedett, több fordítása jelent meg, főleg német nyelvből fordított magyarra. Pericevics Horváth Lázárt említeném még, aki Kolozsváron született, tanulmányait a szülővárosában végezte, és utána Marosvásárhelyre került a királyi táblához joggyakornoknak, több nyelvet beszélt, beutazta Erdélyt és Magyarországot, és 1843-ban útjára indította saját heti lapját, a Honderű című szépirodalmi és divatlapot. Később a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett, és később nagyon-nagyon sokat utazott, 1845-től egészen 1851-ben bekövetkezett haláláig, német területeken, Franciaországban, húzamosabb ideig tartózkodott Párizsban, itt találkozott Chateaubriandnal, barátja volt Liszt Ferencnek, és ő volt az egyik szervezője Liszt 1846-os magyarországi és erdélyi körútjának. Pericevics Horváth Albertet emelném ki még, aki kastélyunk szempontjából nagyon fontos, és ugye neki tulajdonítjuk a Backamadarasi kastély építését. Ő 1843-mal kezdődően Háromszék vármegye főkirálybírója volt, és 1848 után szerepet vállalt az erdélyi abszolutista rendszer kiépítésében, ugyanis 1859-ben udvarhelyi kerületi biztos, majd Marosszék főkirálybíró helyettese, és 1859-ben bárói rangot kapott. És az utolsó Pericevics Horváth, akit említenék, és aki a Backamadarason letelepedett Pericevics Horvátoknak a leszármazottja, ő Pericevics Horváth Emil, tanulmányait Kolozsváron végezte, később 1917-ben kinevezték Nagykükülő vármegye főispánjának, illetve a román iskola ügyek kormánybiztosának. 1918-ban a román megszálláskor fogságba esett, be is volt zárva néhány hónapig, és aztán 1919-ben kiutasították Románia területéről. Magyarországon még ugyanabban az évben belügyi államtitkár lett, és 1920-szal kezdődően az országos menekültügyi hivatal igazgatójaként tevékenykedett. 1921 és 26 között pedig népjóléti és munkaügyi államtitkár, 25-tel kezdődően pedig a Szegedi Egyetem politikatudományok magántanára volt, majd pedig nemzetgyűlési képviselőként tevékenykedett a két világháború között. Nagyon fontos szerepe volt olyan intézmények létrehozásában, amelyek a Magyarországra menekült erdélyek segítésével foglalkoztak, például az Erdélyi Ház létrehozása, Bethlen István internátus alapítása, és nagy szerepe volt a Kolozsváról Szegedre menekült egyetem megszervezésében. A kastélyra visszatérve említettük, hogy a 20. század elejéig volt a család tulajdonába, valahol 1920 körül a család eladta az épületet, és 1925-ben ez a helyi önkormányzat tulajdonába került, és igazából az helyi önkormányzat tulajdonát képezi napjainkban is, tehát a polgármesteri hivatal működik az épületben, és tudomásunk szerint a hivatal tervezi az épületnek a felújítását.
És most térjünk át a Kiskükülő mentére. Mikefalva kastélya talán kevésbé ismert a nagy közönség előtt.
Nem csak a nagy közönség előtt, hanem még talán a szakemberek számára is egy picit rejtélyes ez az épület. Annyit tudunk erről a kastélyról, hogy valahol a 18. században építhették, tehát valahol a 18. század elején, vagy legalábbis a mai kastélynak az elődjét, fogalmazhatunk így. Ismerjük az építtetőnek a nevét, aki gróf Keresztes Márton, és kik voltak ennek a családnak a tagjai. Hát a család neve igazából Sárpataki Nagy volt. Sárpataki Nagy Miklósnak a fia Márton az 1660-as években erdélyi ítélőmesterként tevékenykedett, később tanácsos lett, sőt élete vége fele már csak Sárpatakinak írta magát, tehát megváltoztatta a családi nevet. Fia, aki ugyancsak Márton névre hallgatott, úgy tűnik, hogy megfordult híres katolikus főúr Apor István udvarában, és ő Kolozsváron kezdte tanulmányait, református vallású fiatalként, aztán katolizált, elképzelhető, hogy azért Apor Istvánnak is a befolyását érezhetjük itt. A Rákóczi forradalom idején nem vállalt aktív szerepet, tehát sem a Kuruc oldalon, sem a Labanc oldalon, mondjuk így, visszavonulva élt. 1709-ben Bécsben járt, mint küldött, azon kérvénnyel, hogy egészítsék ki a gubernium, hiszen ekkor egy válság pillanat volt Erdélyben, hiszen egy évvel azelőtt a gubernátor, a kormányzó Bánfi György meghalt. Később grófi rangot szerzett, és megváltoztatta a nevét Keresztesre, ezután, ami a politikai funkcióit illeti, főleg Kükülő vármegye főispánjaként tevékenykedett. El kell mondani, hogy Keresztes Mártonnak Marosvásárhely történetében is egy érdekes szerep jutott, ugyanis neki köszönhető a minorita rend letelepítése Marosvásárhelyen. Először a várban létező házait ajánlotta fel a rendnek, majd mikor ezek el kellett hagyják ezeket az épületeket, akkor Keresztes udvarfalván telepítette őket le, és ott is maradtak addig, amíg nem jöhettek Marosvásárhelyre, és el nem kezdték építeni templomokat és rendházukat. Keresztes Mártonnak a fiai még kiskorban elhaltak, tehát leányai maradtak, úgyhogy a gróf Keresztes család vele igazából ki is halt 1727-ben. Gyerekei közül a leányok a Perényi, az Andrássy, a Betlen és a Révai családokba házasodtak. A mikefalvi udvarházról, ahogy mondtam, nem tudunk nagyon sokat. Van egy 1736-os leírásunk, egy inventáriumunk, amelyben az egyik szoba stukkos boltozatát írják le, és amely bizonyíték arra nézve, hogy itt tényleg Keresztes Márton volt a birtokos, vagy éppen az építtető, és az inventárium a következőképpen írja le ezt a szobát. Az boltozat közepiben vagyon egy nagy kerek virág, melynek közepén van az néhai, sokszor említett gróf Keresztes Márton úr őnagysága címere, lefestve szép veres, zöld és sárga festékkel, az négy szegletiben is ezen boltnak egy-egy szép virág festetett, de nem nagy. A boltozat pedig indítatott a kőfal fokából, szép festett párkányoson, világos kék és aranyszínű sárga festékkel megfestve lévén az párkány ezen úr házának. Később tehát leányági örökösödés folytán 19. században a Kilibi Gál család tulajdonába került az épület, és a művészettörténészek úgy gondolják, hogy a mai kinézetét azt valahol a 19. század második felében kaphatta. A Gál családnak az utolsó képviselője, Hilibi Gál Domokos 1900-ban hunyt el. A kastélyt az államosítás után főleg a néptanács használta, később is a polgármesteri hivatalnak és egyáltalán a község hivatalainak adott, illetve hát ad helyet, és örvendetes, hogy 2010 és 2012 között az épületet felújították.
Ugyancsak a Kiskükülő partján fekszik Erdőszentgyörgy, a települést Rédei Klaudia kapcsolata az angol királyi családdal, illetve a kastély látványos felújítása ismertté tette határainkon túl is. Mutassuk most be a Rédei családot és a kastély történetét is.
A Rédeiek magukat az Aba nemzetségből származtatták, sőt a család úgy tartott, hogy maga Aba Sámueltől származnának. Történészek viszont úgy tudják, hogy Aba Sámuelnek nem voltak leszármazottai, de az biztos, hogy a család az Aba nemzetség egyik ágából származik le. Az első ismert ős Mikó a 13. században bukkan fel, akinek a fia Miklós már úgy tűnik Rédei névvel van jelen a történelem lapjain. A család első címeres nemeslevelét 1466-ban kapta Mátyás királytól, és a család első képviselője, aki Erdélybe kerül, az Rédei Ferenc, aki a Habsburgokkal való konfliktus folytán kerül erdélyi szolgálatba. Ő eredetileg Fülek kapitánya volt, később már a marosi főispán, Nagyvárad főkapitánya lett, először Bocska István híve, majd később Betlen Gábor híve volt. De első Rédei Ferenc hasonnevű fia, tehát ugyancsak Ferenc, második Rákóczi György lemondása után 1657-ben mindössze két hónapig ült az erdélyi fejedelmi székben. Sebestyén Spilman Mihály szerint Rédeit a szorongatóan tragikus pillanat, a kényszer megoldás lökte fel a fejedelmi székig, jelentéktelen mellékszereplő csupán, akire a közméltóság hirtelen rávetülő reflektorfénye bénítóan hatott. Ridei Ferencről azért ki kell hangsúlyozni azt, hogy Bethlen Gábor fejedelem köréhez tartozott, és ezt elsősorban családi kapcsolataiknak köszönhetően. Az édesanyja Károlyi Katalin, akinek a testvére Zsuzsanna Bethlen Gábor felesége volt. Végül Károlyi Katalin 1623-ban Bethlen Gábor öccsének Istvánnak lett a felesége, tehát egy rövid ideig erdélyi fejedelem asszonya, amikor 1630-ban Bethlen István néhány hónapra elfoglalta a fejedelmi trónt. Tehát Ridei Ferencnek Bethlen Gábor a nagybátyja volt. Ez a Ridei Ferenc máramaros főispánja volt 1648-at kezdődően, később fejedelmi tanácsos, 1654-ben pedig Varsóban lengyel honosságot, sőt lengyel nemességet is kapott. És ahogy mondtuk, 1657-ben, pontosabban októberében választják fejedelemnek, a történészek egyetértenek abban, hogy ez egy kompromisszumos megoldás volt, a Porta részéről azonban megerősítés nem érkezett. 1658. januárjában Rákóczi visszatért, az országgyűlés pedig őt visszahelyezte a trónra. Ezt Ridei elfogadta. Ez nem próbálja távol tartani magát Rákóczitól, 1661-ben a Porta újra megkínálja a trónnal, de végül Apafit nevezik ki fejedelemnek. Ridei továbbra is tagja maradt a fejedelmi tanácsnak, de fontosabb szerepet már nem játszott a közéletben. 1659-ben grófi címet adományoztak neki a Habsburgok. Fiatalon halt meg, úgyhogy az úgynevezett fejedelmi ága Rideieknek ki is halt vele. A család Ridei János házasságával kerül Erdőszentgyörgyre. Ő 1627-ben vette feleségül Kornis Margitot, és kapott adománylevelet Bethlen Gábortól az erdőszentgyörgyi birtokra. Ridei János udvarhelyszéki főkirálybíró, illetve fejedelmi tanácsos volt. Fiai István és Jánosnak a leszármazottai, pontosabban József és Pál, illetve László, János, Mihály és Zsigmond szereztek 1744-ben grófi rangot. Az első nemesi lakot tehát Erdőszentgyörgyön a kornisok építették 1569-ben, majd a mai kastély első változata következett a 18. század második felében, ez pedig Ridei Zsigmondnak köszönhető. Az ő korai halála után a felesége Veselényi Kata folytatta az építkezéseket. Veselényi Katát mi már említettük egy héttel ezelőtt a malomfalvi birtok kapcsán, és itt újra ki kell hangsúlyozni a könyv szeretetét és könyvtár rát, amely a kór egyik legfontosabb családi könyvtárának számított. Az 1760-as évekkel kezdődően ajándékozott könyveket a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak, majd pedig 1788-ban könyvtárának nagy részét a kollégiumnak ajándékozta elhunyt fia emlékére, és úgy említik a források, hogy a kollégiumban létezett egy emléktábla is, azzal a felirattal, hogy Kisrédei Ridei Ferenc emlékére készítette édesanyja báró Veselényi Kata özvegy gróf Ridei Zsigmondné. És nem szabad elfelejtenünk, hogy a Ridei kastély könyvtárából került elő a 6. magyar nyelvemlékünk, amelyet ma Koncz kódexnek nevezünk és a Teleki TK-ban őrzik. Mivel Ridei Zsigmondnak és Veselényi Katának a fia Ferenc örökösök nélkül hunyt el, igazából gyerekkorában már elhunyt, a birtok a család egy másik ágára szállt, Zsigmond unokatestvére Mihály következett a sorba, majd pedig ennek fia László lett az örökös. A kastély mai kinézete ennek a Ridei Lászlónak köszönhető. Az átépítésre 1807 és 1809 között került sor. Természetesen az Erdőszentgyörgyön birtokos ág legismertebb tagja, persze Ridei Klaudia, aki a kastély építető Ridei Lászlónak és Incédi Ágnesnek volt a leánya, és hát aki Sándor Alexander württembergi herceggel kötött házasságot, és aki, mivel rangon alul nősült, tehát morganatikus házasságot kötött, elveszítette a württembergi trónhoz való jogát, nem minthogyha nagyon közel lett volna ehhez. Ugye ki is ez az úriember, azért néhány szót szóljunk erről az Alexander württembergi hercegről. Ő Ludwig württembergi herceg és Henriette von Nassau-Weilburg fiaként született 1804-ben, és a nagybátyja Friedrich lett az első württembergi király, és akinek a leszármazottai Württemberg trónján maradtak egészen 1918-ig. Alexander 1830-ban osztrák szolgálatba lépett, és hát a katonai karriert választotta, élete végén tábornoki rangban találjuk. 1835-ben vette feleségül Ridei Klaudiát, és mivel már mondtuk, hogy morganatikus házasság volt, a gyerekek nem viselhették apjuk hercegi címét, úgyhogy az uralkodó Ridei Klaudiából Hohenstein grófnőt csinált, és így a házasságból született három gyerek is ezt a címet viselte, tehát nem württembergi hercegek voltak, hanem Hohenstein grófjai, illetve grófnői. A gyerekek közül Ferenc katonai karriert választotta, később a Teck hercege címet kapta, és 1866-os visszavonulása után Angliába költözött. Itt folytatta a katonai karrierét a brit hadseregben, és ugyancsak 1866-ban feleségül vette Mary Cambridge-i hercegnőt, aki harmadik György király egyik unokája volt. A házasságból több gyerek született, ezek közül Mary először a brit trón örökösének Albert Victor hercegnek lett a menyasszonya, de ennek halála után a következő trón örökös, tehát az öccsének a menyasszonya lett, és aki végül is 1910-ben 5. György néven Nagy-Britannia uralkodója lett, feleség Mary pedig Nagy-Britannia királynéja, és hát az ő unokájuk a jelenlegi uralkodó második Erzsébet. Még csak annyit, hogy Mary két fiú testvére közül Adolphus 1917-ben lemondott német titulusairól, nem csak ő, hanem egyáltalán a család, tehát megszűnt ez a Teck hercege cím, és helyette Cambridge első márkia lett, ez az ág később kihalt, tehát nincsenek leszármazottak. A másik fiú, a testvére Sándor Alexander 1917-ben lemondotta a Teck hercege címről, és Athlone első grófja lett, később Kanada kormányzójaként szolgált, sajnos a család ezen ága is mára kihalt. Tehát mondhatjuk, hogy a Teck hercegek leányágon élnek tovább. Na de visszatérve a Rédei birtokra, Rédei birtokot 1885-ben Alexander halála után eladták, és a Schuller család tulajdonába került. A két világháború között 1935-ben a román állam vásárolja meg a kastélyt közigazgatási célokra. És 1948 után sok évig itt működik az iskola, ugye ezt az épületet látogatta meg 2008-ban Károly herceg, akkor még ugye az elfelújítás előtt vagyunk, a felújítás 2011-ben kezdődött. Az iskola kivonult az épületből, és ettől a pillanattól kezdve kastélyban egy kulturális központot, egy múzeumot szerettek volna megvalósítani. Ez létre is jött 2019-re, amikor megnyílt a család és a kastély történetét bemutató, mondhatjuk, hogy egyedi kiállítás. Na most persze a kastélyt egy óriási park vette körül, ami a leírások szerint a kastélytól egészen a Kükülő partjáig terjedt. Ezt sajnos a 20. században beépítették ezt a parkot, tehát vajmi kevés maradt meg belőle, viszont örvendetes az is, hogy a helyi önkormányzat tovább vitte ugye a kastély felújításának a projektjét, és most pedig azon gondolkodnak, hogy ennek a parknak a részeit próbálják helyreállítani, visszaállítani.
Történész úr, a nagy kükülő mentén Darlac a középkori templomáról ismert, és itt nem is egy nemesi lak található.
Igen, ez így van, több nemesi lak is található, de még nagyobb bajban vagyunk, mint Mikefalván, mert talán még kevesebbet tudunk erről, ha bár többet tudunk a lakóikról, a tulajdonosaikról. Ugye a darlaci birtok a Haller család egyik régi birtoka. 18. század elején Haller János a későbbi gubernátor tulajdona volt, de úgy tűnik, hogy a család több ága is birtokos volt ezen a településen. Három nemesi udvar is létezett, illetve létezik ma a településen. Építési évük egyik kivételével nem állapítható meg. Az egyik épületen olvashatjuk azt a feliratot, hogy építette gróf Haller János 1840. És ez a Haller János a fehér egyházi ágból származott. Az ő unokája Péter volt az utolsó tulajdonosa, akitől aztán a Siebenbürgische Vereinsbank vásárolta meg a birtokot, aki aztán ezeket a földeket hát felosztotta, és utána a tagjai között szétosztotta. A másik része a birtoknak a Szentpáli ághoz került. Haller László Kükülővármegye főispánja lakott itt huzamosabb ideig, és akinek a sírköve a falu feletti dombon mai napig is megtalálható, tudjuk, hogy több levelét is innen a darlaci birtokról keltezte. Haller Lászlónak azonban nem voltak fiúörökösei, úgyhogy testvére leszármazottai közül 19. század végén két lány, Franciska és Antónia tulajdonába került a darlaci birtok ezen része. Franciska a kapjoni ágból származó Haller Eugén felesége lett, Antónia pedig Báró Karg János tábornok felesége. A Karg családról azt kell elmondani, hogy 1615-ben kapta német-római birodalmi nemességét, és 1731-ben pedig a birodalmi bárói rangot. Hogy kerül ez a Báró Karg János Darlacra Medgyes mellé? Ő 1859-ben született a mai Csehország területén. A katonai karriert választotta, a Sankt-Pölteni katonai kollégiumot, majd a Mérisvájszkircheni katonai főreáliskolát, később a Bécsőhelyi Akadémiát, és végül a bécsi hadiiskolában tanult. Aztán a katonai karrierje hadnagytól egészen gyalogsági tábornokig vezet. A beosztásai közül kívül, most nem fogjuk felsorolni az összeset természetesen, de ami érdekes az az, hogy Marosvásárhelyen is állomásozott huzamosabb ideig, majd pedig Kolozsváron, és 1915-ben a Magyar Királyi Honvéd főparancsnokságra került Budapesten, és még ugyanebben az évben Magyar Királyi Honvéd főparancsnokká nevezték ki. Egy évvel később nyugdíjazták, de meghagyták beosztását. Tehát ő 1891-ben vette feleségül gróf Haller Antóniát, az esküvőre Marosugrán került sor. Ez a Haller Antónia Haller György és Bálint Borbála leánya volt. 1919 után a házas pár tehát Darlacon gazdálkodott. Tehát huzamosabb ideig itt laktak 1919 után, és ő 1934-ben, tehát Kárg János 1934-ben hunyt el, és Darlacon temették el. A gyerekei közül megemlíteném Györgyöt, aki a monarchia haditengerészeténél kezdte a karrierjét, és később Magyarországon maradt, ott is a tengerészetnél tevékenykedett, 1938-ban már alezredesi rangban találjuk, 1941-ben pedig főtörzskapitány. A darlaci birtok az viszont Kárg János, tehát ifjabb János tulajdona lett, és aki itt is maradt 34 után a darlaci birtokon, őt a kommunizmus idején kényszermunkatáborba hurcolták Dobrudzsába, ahol 1949-ben elhunyt. Ami az épületek mai állapotát illeti, ma az egyik épületben tanügyi intézmény működik, elfogadható az állapota, a másik épületben a polgármesteri hivatal, és a harmadik épület, amelyet hát eléggé kiforgattak eredeti stílusából, az az épület magánlakásként szolgál.
Ugyancsak a nagy kükülő mentén haladva, hosszú a szó és Mikeszász a nemesi lakjai következnek, az utóbbit Bruckenthal kastélyként emlegetik.
Kezdjük hosszú a szóval, itt is nagyon keveset tudunk arról a periódusról, mielőtt a 19. században a szentkeresztiek ide kerültek volna, annyit tudunk, hogy a bánfiaknak volt már itt birtoka a 16. században. A ma is látható kastély valahol a 18. században épült, de a mai alakját azt biztos a 19. században kapta, Szentkereszti Györgynek köszönhetően. Ez a Szentkereszti György Hunyad vármegye főispánja volt 1891 és 1898 között, majd később a Vajdahunyadi és a Dévai kerület országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett 1906-ig. Híres gazdaként emlegették, szőlőtelepet hozott létre, szakkönyveket írt, és keleti utazását is megjelentette nyomtatásban 1889-ben. Ennek a könyvnek az előszavában nagyon érdekesen elmondja, hogy hogyan is született meg ennek a kirándulásnak a gondolata, és mit is jelentett a számára. És akkor engedjék meg, hogy ezt az előszót felolvassam önöknek. 1887. augusztus havában a budapesti Magyar Királyi Vasútak menetjegy irodája körözvényt bocsátott ki, melyben a közönséget felhívja az iroda által rendezendő keleti utazásban való részvételre. A program szerint Fiuméból kiindulva a társaság Korfu érintésével Alexandrián át Kairóba, azután Alexandriából Jeruzsálembe, majd pedig Konstantinápolyba volt utazandó. Innen a hazautazás Athén érintésével Triesten át terveztetett. Az egész út egy hónapot vett volna igénybe, és az első osztályon teljes ellátással 450 forintba kerülne. Régi vágyam volt a keletet, s különösen a fenn elősorolt helyeket láthatni. De arra, hogy ez utat egyedül megtegyem, sok időre és pénzre volna szükségem, és azon felül sok utánjárásomba kerülne az út programját megállapítani, hogy a lehető idő s pénz kímélés mellett mégis mentől többet láthassak. Felsorolt nehézségek gátoltak mindeddig ez út megtételében. Eddig sohasem vettem részt társas utazásokban, s jelen esetben is, sokan lebeszélni igyekeztek. Gondoltam én is, hogy sok kellemetlenséggel kell megküzdenem, de azt is tudtam, hogy így rövid idő alatt ennyit nem láthatok, ha valaha lenne is időm ezen utat egyedül megtenni. Rászántam tehát magam a részvételre, és most örömmel mondhatom el, hogy ez minden tekintetben várakozásomat felülmúlta, és életem legszebb emlékei közé tartozik. Keleti utamból hazatérve, szabad perceimben elővettem úti jegyzeteimet, és azok nyomán jeles munkák segélyével elkezdtem keleti utam leírását. Tettem ezt részben, hogy a látottakat időfolytán el ne feledjem, részben, hogy azokat áttanulmányozzam. Nem lévén szándékom útleírásomat kiadni, nem ügyeltem arra, mi tetszik inkább, és mi kevésbé a nagy közönségnek. Mindent úgy ecseteltem, amilyen benyomást az rám annak látásakor tett. Gyakran a másokat nem érdeklő, mindennapias ténykedésemet is feljegyeztem, mert engem útamnak legkisebb epizódja is érdekelvén célom volt, ha majd évek múlva olvasgatok jegyzeteimben, híven lássam magam előtt a kedves napokat. Útleírásom tanulmány is lévén néha az engem inkább érdeklő dolgok történelmét is röviden leírtam, ezáltal felfrissítém azok emlékét. Ha így rövid idő alatt oly sokat látunk, mint én láttam, évek múltán elfeledjük a részleteket. Ezért mentem a nevezetesebb tárgyaknál néha nagyon is a részletekbe. Mindezek által elértem azt, hogy a látottakat áttanulmányozva nem csak jobban bevéstem azokat elmémbe, hanem sok érdekes részletet igazán csak most értettem meg. Többen kívánták jegyzeteimet olvasni, s midőn rossz írásomra hivatkozva ezt nehezen kivihető dolognak mondottam, útleírásom kiadására ösztönöztek. A letisztázás előtt újra átolvastam munkám. A nagy közönséget kevésbé érdeklő, s ezért kihagyandó dolgokat megjegyeztem. De a munka közben azt találtam, hogy a kihagyások következtében leírásom veszt közvetlenségéből, s bedekerré válik. Ennek elkerülése véget csak a legszükségesebb kihagyásokra szorítkoztam, hisz az olvasó az őt nem érdeklő dolgokat úgyis átlapozhatja. Tudom, hogy munkámnak a felsoroltakon kívül is számtalan hiánya van, s hogy ezek dacára is kiadom, teszem, mert tudtommal a leírt helyekről, de különösen Egyiptomról ízszerű magyar útleírás nem létezik. Az érdeklődés pedig a tájak iránt közönségünknél mindinkább növekedik. Azon honfitársaimnak, kik az általam leírt helyeket meglátogatni kívánják, könyvem jó szolgálatokat tehet. De hiszem, hogy mások is munkámban sok, előttük eddig ismeretlen érdekes részletet fognak találni. Nagyon ügyeltem, hogy leírásomban valótlanságok ne jussanak be. S remélem, hogy ezt a nevezetesebb dolgoknál elkerülhettem. Ha igyekezettem dacára mégis csúsztak volna be jelentéktelen tévedések munkámba, ami így anyaghalmaznál majdnem elkerülhetetlen, azokért a szíves olvasó kegyes elnézését kérem. Hosszú a szó. 1888. augusztus 3. A szerző. Ideig az előszó. Szentkereszti György történetét folytatva azt is el kell mondanunk, hogy a birtok leányágon öröklődött tovább. Ő leánya Anna házasságot kötött a Juzsika család egyik tagjával, pontosabban Juzsika Gáborral, úgyhogy a hosszúaszói birtok és a kastély a Juzsika család tulajdonába került, és maradt az 1948-as államosításig. Az államosítás után községházaként szolgált, a rendszerváltás után is az önkormányzat hivatalai voltak benne, a család visszakérte az épületet, vissza is kapta, ma tehát újra a család tulajdonában található. Mikeszász egy különleges eset, a helyiek, és nem csak, Brukentált kastélyként emlegetik. Ha valaki a Mikeszászai kastély Facebook oldalát megnézi, ott is állandóan Brukentálról beszélnek. Sőt, a Via Transilvánica is végigmegy a településen, úgyhogy a kastély előtt létezik egy oszlop, amelyen Samuel von Brukentál képmását is látjuk. Na de az a gond, hogy semmi bizonyíték nincs arra, hogy Brukentálnak bármi köze lett volna a mikeszászai birtokhoz. Ami biztos, hogy a mikeszászai birtok a Radák család tulajdona volt. Azt is tudjuk biztosan, hogy az 1790-es években már a Radák család itt van, birtoka van, és kastélya van a településen. Tehát a mikeszászai kastély hamarabb köthető a Radák családhoz, mint Samuel von Brukentálhoz. A helyi református templom például a család temetkező helyeként szolgált, az utolsó családtagot, Radák Ádámot is ide temették, különben a felesége, Lázár Olga Marosvásárhelyen, a megyesfalvi temetőben nyugszik. A kastély építés történetéről semmit nem tudunk. Azt viszont el kell mondani, hogy az állag megóvását elkezdték. Igaz, hogy Brukentál kastély név alatt, de elkezdték az állag megóvási munkálatokat, ami tényleg örvendetes. Nagyon-nagyon sok önkéntes dolgozik, és azok, akik a fő munkát végzik, ez a románul Ambulanza Pentru Monumentének nevezett egyesület, és annyit azért még elmondanák, hogy persze értjük, hogy turista vonzóként Brukentál neve tényleg jól hangzik, de talán a radákok is megérdemelnék, hogy megemlítsék őket, akik több mint 100 éven keresztül itt birtokosok voltak.
Az Erdély Meséli Kastélyok utolsó perceiben most is arra kérjük, hogy pár mondatban foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket.
A nyárán mentén haladva a Backamadarasi Petricsevics Horváth kastélyt mutattuk be, amelynek az építetője Petricsevics Horváth Albert lehetett a 19. század elején, és hát a család lakta az épületet egészen a 20. század elejéig. Ma a polgármesteri hivatal működik az épületben, és felújítását tervezik. Mikefalva kastélya gróf keresztes Mártonhoz kapcsolódik, úgy tűnik, hogy a 18. század elején épülhetett, a mai alakját a 19. század végén kaphatta, ez már a Hilibi Gál családhoz fűződik. Ma az épület szépen felújítva a község polgármesteri hivatalaként működik. Erdőszentgyörgy kastélya mai kinézetét a 19. század elején kapta, itt született Rédei Klaudia, aki Sándor württembergi herceggel kötött házasságának köszönhetően a mai brit uralkodó ük nagyanyja. Darlacon több olyan épület van, amelyek a Haller család tulajdonát képezték. Hosszú haszó mai kinézetét Szentkereszti Györgynek köszönhetően nyerte el a 19. század elején. Mikeszász a kastélyát Brukenthal név alatt találjuk, holott a Radák család birtoka volt.
Kálmán úr, köszönjük, hogy ma is a rendelkezésünkre állt, köszönjük a beszélgetést, és számítunk önre a megszokott időben egy hét múlva is.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, egy hét múlva visszatérünk a Maros mentére, és Maros hívíztől Maros németiig próbáljuk megfejteni az erdélyi kastélyok rejtélyeit.
Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani a kőbezárt múltunk erdélyi mesélő kastélyok nevet viselő sorozatában. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, lassan át kell adjuk a stúdiót. Az elmúlt órában dr. Kálmán Attila tanár történészt és a műsor szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.